Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A hét elején Moszkvában járt, ha jól tudom, hogy is Szergej Lavrovval egyeztetett Vlagyimir Putyin február 2-ai budapesti látogatásáról. Mi lesz a látogatás, vagy mik lesznek a látogatás fő témái?
Most már ez egy megszokott menetrend, hogy minden esztendőben van egy hivatalos, legfelső szintű találkozás az orosz elnök és a magyar miniszterelnök között, valamint minden évben van egy hivatalos külügyminiszteri találkozó, és amellett még jó néhány informális, mondjuk úgy munkatalálkozó a külügyminiszterek között. Hétfőn nem csak a külügyminiszterrel, hanem az orosz ipari miniszterrel, az energiaügyi miniszterrel és a Nyesekonombank elnökével is hosszasan egyeztettem, hogy a látogatás témakörei zökkenőmentesen kerülhessenek aztán megvitatásra. Itt négy nagy csoportja van a témáknak. Ugye az energetikai kérdések kerülnek elő majd elsősorban. Tekintettel arra, hogy 2015-ös látogatásán Vlagyimir Putyin elnökkel sikerült megállapodni arról, hogy az elvileg 2015 végén lejáró, egyébként magyar szempontból nem túlságosan előnyös 20 éves gázvásárlási megállapodást kiterjesztjük, annak érdekében, hogy új és jó feltételekkel az addig fel nem használt gázmennyiséget fel tudjuk használni, és ne kelljen felhasználatlanul kifizetni. Ez a megállapodás minden elemében létre is jött, és 2021-ig Magyarország gáz ellátása biztosított. Most már az a kényelmes helyzetünk van, hogy el tudunk kezdeni tárgyalni 2021 utáni időszakról, és ugye minél későbbi időszakról tárgyalunk, az annál kedvezőbb a vevő számára, hiszen nincsen vásárlási kényszerhelyzetben. Ezért ez nagyon fontos kérdés. Nagyon régóta nem volt olyan, hogy 4 évre előre tudott volna tárgyalni gázvásárlásról magyar energetikai kormányzat. Emellett nyilván a paksi atomerőmű ugye is elő fog jönni, már csak egy Európai Uniós eljárás van folyamatban, a versenyjogi rész. Reméljük, hogy ez is mi hamarabb lezárul, és akkor a beruházás valódi szakasza meg tud kezdődni. Aztán a második nagy téma akkor az a gépipari együttműködés lesz alapvetően a harmadik országok piacain. Ugye a magyar-orosz ipari együttműködésnek van egy hosszú távra visszatekintő hagyománya, és több esetben is a vállalataink konzorciumban indulva a harmadik piacokon lehetnek sikeresek. Jelenleg ennek a zászlós hajója egy nagy egyiptomi projekt, amely 700 vasúti kocsi beszerzéséről szól. Erre egy magyar-orosz konzorcium egy kifejezetten jó ajánlattal jelentkezett, Eximbank kifinanszírozási háttérrel és az orosz export hitelbiztosító garanciájával. Reméljük, hogy több más ilyen együttműködés fogja követni ezt a konzorcium alapítást. A harmadik témakör az a magyar beruházások Oroszországban. 2 évvel ezelőtti látogatáskor abban állapodtunk meg, hogy az Oroszországgal szemben bevezetett és fogonatosított Európai Uniós szankciók hatásait úgy próbáljuk csökkenteni, vagy elviselhetővé tenni a magyar gazdaság számára, hogy az oroszok lehetővé teszik néhány magyar alapvetően élelmiszeripari beruházásnak a végrehajtását Oroszországban, amelyen keresztül a magyar termékek, magyar technológiák mégiscsak piacot tudnak kapni. Ennek megfelelően Tula megyében a magyar takarmánygyár felépült, most már gyakorlatilag az orosz piaci részesedése 10% ennek a cégnek. A Moszkva megyében sikerült megállapodni a húsfeldolgozó megépítéséről, a Szverdlovszk megyében egy másikat már meg is építettünk, és egy fűszer keverő üzem is létrejött a magyar beruházásban, amelyek mind-mind magyar alapanyagok és magyar technológia számára biztosítják a piacot Oroszországban. És természetesen napirenden lesz a kulturális együttműködésünknek a kérdése. Vannak magyarországi orosz ortodox templomok, amelyek felújításáról szeretnénk megállapodni. Lesz Budapesten Tolsztoj tér. Szeretnénk, hogyha az ösztöndíj kereteket ki tudnánk használni teljes egészében, tehát 200 magyar fiatal tudnánk küldeni oroszországi egyetemekre, 200 orosz egyetemistát fogadni a magyar egyetemeken. Tehát ez nagyjából a kétoldalú kerete a találkozónak, és hát természetesen, ami ennél talán a nyilvánosság számára is érdekesebb, a nemzetközi nyilvánosság számára mindenképpen az ahogyan tovább a nemzetközi politikában az amerikai-orosz közeledés lehetséges forgatókönyve és annak lehetséges hatásai Közép-Európára, nyilván ez fogja majd uralni a napirendet.
Említette az embargónak a hatásait, ami ugye valóban, ha jól emlékszem, akkor Moszkvában is beszélt arról, hogy igazából nem váltotta be a reményeket, nem hozta azokat a diplomáciai eredményeket, amiket vártak tőle. Mit fog képviselni márciusban az EU csúcson, ugye ez napirenden lesz? Mit fog képviselni Magyarország ez ügyben?
Hát nincs új a nap alatt a mi álláspontunk tekintetében. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a szankciók egyszerűen sikertelenek. Ráadásul haszontalanok is. Mert hogy az Európai Uniónak az lett volna a terve, hogy a minszki megállapodások teljesülését majd úgy kényszeríti ki, hogy gazdasági szankciókat léptet életbe Oroszországgal szemben. Na most ehhez képest, amióta vannak a szankciók a minszki megállapodások területén, lépést nem haladtunk előre. Tehát, hogyha abban a szempontból vizsgáljuk, hogy sikeres volt-e a szankció bevezetés a minszki megállapodások tekintetében, akkor a válasz nem tud más lenni, mint hogy nem volt sikeres. Ugyanakkor jön a kérdés, hogy mit kell tenni. Én azt gondolom, hogy először is elemezni kell a helyzetet. Tehát az mégiscsak tűrhetetlen és tarthatatlan, hogy egy ilyen fontos kérdésben, mint a szankciók jövője, az európai vezetők megint azt akarják elérni, hogy a lehető legalacsonyabb szinten szülessen a döntés. Tehát a helyettes állandó képviselők szintjén Brüsszelben. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Végre egyszer az Európai Uniós vezetőknek, a 28 tagállam vezetőinek meg kellene adni a lehetőséget arról, hogy alaposan megvitassák, hogy mit is tegyünk Oroszország kapcsán. Mindig elhangzik, hogy a szankciók kapcsán mi kihúzunk a mainstreamből. Annyiban ez igaz, hogy megmondjuk az igazat, azonban a döntéseknél soha nem vétóztunk, soha nem bontottuk meg az Európai Uniós egységet. Azonban én azt gondolom, hogy a márciusi döntés nagyban annak a függvénye lesz, hogy az európai, illetve az orosz-amerikai közeledés addig milyen fázisába ér, tud-e addig valamifajta megállapodást tető alá hozni az új amerikai adminisztráció az orosz kormánnyal, illetve az orosz elnökkel.
Azért egy nagyon rövid idő.
Hát rövid idő természetesen. Azért mondom, hogy ez a kérdés, hogy meddig jutunk, mert hogyha én azt gondolom, legalábbis látván az európai külügyminisztertársaimat, hogyha az orosz-amerikai viszonyban beáll egy pozitív fordulat, akkor sokkal bátrabbak és sokkal hangosabbak lesznek azok az országok Európában, akik már eddig is pedzegették, hogy azért az orosz-európai együttműködésben csak előre kéne lépni. És én azt gondolom, hogy mások is át fognak állni erre az oldalra, amint azt látják, hogy nincsen amerikai nyomás Európán a szankciókra nézvést. És hogyha mindez hozzáadjuk azt, hogy a Berlinbe látogató francia néppárti elnökjelölt, François Fillon azt nyilatkozta, hogy a szankciók, hát hogy is nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, talán így lehet politikailag korrekt módon idézni az elnökjelöltnek a szavait, akkor ebből az következik, hogy azért itt a szankcióknak a vitájában, a jövőben akár nagy országok is képviselhetnek radikálisan más álláspontot, mint képviseltek eddig.
Mi lesz akkor a minszki megállapodással? Illetve annak a tartalmával, nem feltétlenül magáról a megállapodással, hanem a tartalmával.
Hát nézzél, a minszki megállapodások kapcsán nagyon borulátó vagyok. Én...
Vagy mi lesz az orosz-ukrán viszonnyal?
Igen, én nagyon kevés esélyt látok arra, hogy a minszki megállapodások bármikor is teljesülhetnének, és több okból is gondolom ezt. Ugye legutóbb az ukrán elnök valami olyasmit mondott, hogy az orosz-ukrán határ, ukrán ellenőrzési kapacitásának visszanyeréséig nem nagyon lehet esélyt arra, hogy előre mozduljanak a dolgok. Most ehhez képest, hogy a minszki megállapodásnak ez a vége, tehát már ez lenne az utolsó fázisa, és addig sok mindennek kéne történnie. Innentől kezdve az oroszok számára ez egy könnyű helyzet, mert mondhatják, hogy hát maga az ukrán elnök mond más, mint ami a minszki megállapodásokban le van írva. Innentől fogva én azt gondolom, hogy a minszki megállapodások teljesülésére való várakozás az inkább naív ábrándoknak a kergetése sem, mint politikai realitás.
Ha újraindul a Moszkva-Brüsszel közeledés, ez mit jelent Kijev és Európa között viszonyában?
Nézze, én, ha megengedi, inkább közép-európai szempontból nézném ezt a kérdést, mert ahogy az amerikai elnök azt mondja, hogy számára első Amerika, szerintem az a helyes, ha mi magyarok is azt mondjuk, hogy számunkra első Magyarország. Tehát hogyha az amerikai és az orosz kormány, illetve a két elnök tudja normalizálni a két ország kapcsolatát, és egy pragmatikusabb, kölcsönös tiszteleten alapuló, racionális kapcsolatrendszert tudnak kialakítani, azt szerintem Közép-Európa számára a lehető legjobb hír. Hogyha visszatekintünk a történelmünkben, azért van az a szomorú, ugyanakkor egyszerű tapasztalat, hogyha Kelet és Nyugat egymással konfliktusba került, akkor Közép-Európának mindig megitta a levét. Mi mindig vesztesei voltunk a kelet-nyugati konfliktusoknak. És az is egy egyszerű történelmi igazság, hogy minél jobban pragmatizmusra helyezte a viszonyát a két nagyhatalom, annál inkább tudott fellélegezni ugye, Közép-Európa is. És ezért szerintem, ha valakinek, hát nekünk közép-európaiaknak óriási érdekünk az orosz-amerikai együttműködés és az orosz-amerikai kapcsolatrendszernek a rendezése. Én hétfőn azt tapasztaltam Moszkvában, hogy erre nagyon jó esély van. Az a hangnem, az a tónus, ahogyan Szergej Lavrov miniszter úr beszélt az Egyesült Államok új vezetéséről, hozzájuk fűződő viszonyról, vagy annak reménybeli alakulásáról, azt szerintem kifejezetten bizakodásra ad okot, és ennek nyomán aztán szerintem most van az első olyan alkalom nagyon hosszú idő után, amikor azt tudjuk mondani, hogy a magyar-orosz kapcsolatok számára a nemzetközi széljárás kedvező. És azért ez nem egy elvont absztrakt dolog, mert amikor szankciókról, meg annak gazdasági hatásáról beszélünk, akkor óriási számokról beszélünk, és úgy tűnik, hogy az egész az ilyen holisztikus. Hogy ugye, ez valahol a felhőkben van, és hogy mondjuk a mindennapi élet szempontjából ez nem érdekes. Meg hogy ideológiai kérdés. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Ez nem ideológia, hanem ez nagyon szigorúan praktikus kérdés. Ugyanis a szankciós rezsim életbelépését től kezdve a magyar gazdaság egy 6,5 milliárd dollárnyi export lehetőségtől esett el. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb bevétel jelentkezett magyar vállalatoknál. És ez a veszteség ez nem így összességében jön létre, hanem ez összeáll 100 000-es, milliós, 10 milliós nagyságrendekből, és forintról beszélek, és cégek bevételéről. És bizony előfordulhat, hogy nagyon sok cégnek ez olyan nehézséget okozott, hogy adott esetben munkahelyek kerültek veszélybe. Tehát az a magyar embereknek és a magyar gazdaságnak alapvető és elemi érdeke, hogy ez a fajta gazdasági korlátozó intézkedés mielőbb megszűnjön.
Van B-terv, ha mégsem javulna látványosan, gyorsan az orosz-amerikai viszony?
Hát én azt mondom, hogy most kicsit adjunk teret és időt az életnek. Tehát a nyilatkozatok a megválasztott amerikai elnök részéről egyértelműek. Ő szeretne valamifajta megállapodást kötni. Az orosz kormányban, az orosz elnökben erre jól láthatóan, hallhatóan megvan a nyitottság. Tehát szerintem most hagyni kell őket, hogy valamifajta megállapodást tudjanak kötni. Persze látom az óriási frusztráltságot és az óriási idegességet néhány európai társunkon. Ha szabad ennyit elmondani a kulisszák mögöttről, hogy eddig az európai külügyminiszteri tanácsüléseken, hogyha az európai mainstreamtől különböző álláspontot képviseltünk valamilyen ügyben, akkor nagyon könnyen sütötténk ránk a putyinista bélyeget, meg hogy mi az oroszok barátai vagyunk. Hát most Donald Trump győzelme után legalább választhatunk, mert most már egy idő után a trumpista, meg az Amerika barát jelzőt sütik ránk. Tehát már legalább választhatunk. Putyinisták vagyunk, vagy trumpisták. Az egy előrelépés. Szóval, de ez is mutatja a helyzetnek a szegényességét, hogy ma Európában politikai viták során, hogyha nincsenek érvek, akkor általában ezt veszik elő. Én ezt méltatlannak tartom, ráadásul Európa jövője szempontjából meg kifejezetten aggasztónak, hogy nem vagyunk képesek racionálisan megvívni a saját vitáinkat, főleg úgy, hogy egyébként Európa előtt megdöbbentő jelentőségű és nehézségű kihívások állnak. Tehát szerintem amennyiben létrejön az amerikai-orosz közeledés, pragmatikus kapcsolatrendszer, abból Európa, és azon belül Magyarország is nagyon sokat fog profitálni, és szerintem világosan látszik már mindenki számára, hogy az a pragmatikus Oroszország politika, amit mi vittünk, hogy mi komolyan vettük például a NATO-nak azt a célját, hogy kettős megközelítést alkalmazon Oroszország kapcsán, párbeszéd és elrettentés, abból ne csak az elrettentés látszódjon, hanem a párbeszéd is.
Éppen azért, mert hogy azt említette, hogy amúgy ön is említette, hogy Brüsszelben nem mindenki örült Donald Trump megválasztásának. Mi a garancia arra, hogy az Európai Unió mondjuk az Egyesült Államokat fogja követni az orosz és Európai Uniós viszonyban? Illetve mi a tervünk arra az esetre, hogyha nem?
Hát nézd, egy dolog biztos, hogy jóval kisebb nyomás lesz rajtunk Washington részéről ilyen jellegű kérdésekben, mint volt eddig. Hát én emlékszem arra, ahogyan az amerikai barátaink jelezték az európai fővárosokban, hogy mi lenne a helyes magatartás a szankciók ügyében, és hogy nagyon remélik, hogy milyen döntések fognak születni. Valószínűleg most legalábbis úgy látjuk, hogy ilyen típusú nyomás nem fog ránk nehezedni, vagy legalábbis nem ilyen mértékben és nem ilyen jelentőséggel. Én ezt helyesnek tartom. Az elmúlt 6 esztendőben, amióta kormányon vagyunk, amerikai barátaink, a demokrata kormányzat részéről azért nagyon sok beavatkozási kísérlet történt a belügyeinkbe. És mi nagyon örülünk annak, hogy most egy olyan új amerikai külpolitika jön, legalábbis az elnök nyilatkozatai alapján, amely ezt a demokrácia exportot, ezt már nem kívánja a középpontba állítani, és nem kíván más országok belső politikai döntéshozatai folyamataiba, meg úgy általában belpolitikai életébe beavatkozni. Tehát az, hogy az európai országok majd milyen álláspontot fognak követni, ezt nem tudom megmondani, én csak azt tudom mondani önnek, hogy ismervén a 27 külügyminisztertársamat, ismervén az ő álláspontjukat, ismervén az eddigi hozzáállásukat az oroszországi szankciókhoz, ismervén az ő hát Amerikával kapcsolatos tapasztalataikat, hogyha nem lesz ilyen nyomás rajtuk, akkor sokan majd szabadabban, meg őszintébben mernek majd beszélni ezzel kapcsolatban.
Ez azt jelenti, hogy most nagyobb esélyt látja annak, hogy márciusban esetleg a szankciók meghosszabbítása eleshet?
Hát a március most azt nem tudom önnek megmondani, mert ahogy ön is helyesen mondta, rövid addig az idő, hogy egy átfogó amerikai-orosz megállapodás létre tudjon jönni. Én egy dolgot már nagy eredménynek tartanék, hogyha végre, legmagasabb szinten, őszintén, érzelemmentesen, az európai emberek érdekeire koncentrálva tudnánk végre megvitatni az Európai Unió által életbe léptetett szankciók hatásait. És a helyzet hogyan néz ki? Okoztak-e károkat a szankciók Oroszországnak? Én azt gondolom erre a válasz az, hogy igen. És az orosz gazdaság nehézségeiről mindenki nyíltan beszél. De az is szerintem badarság lenne, hogyha azt állítanánk, hogy az orosz gazdaság nehézségeit kizárólag a szankciók okozzák. Van legalább öt dolog. Én azt gondolom, a rubel árfolyamának alakulása, az energiahordozók és nyersanyagok árának tartósan alacsony vagy alacsonyabb szintje, az elmaradó beruházások, az Oroszországot elhagyó működőtőke, és mondjuk a szankciók. Tehát ez az öt fejlemény vagy öt folyamat, ez kifejezetten az orosz gazdaságot negatívan érintette. Na de kérdezem én, hogy ennek mi kell, hogy tapsoljunk? Ennek mi kell, hogy örüljünk? Miközben azt látjuk, hogy ez jelentős mértékben beszűkíti a magyar export lehetőségeket, nehéz helyzetbe hoz magyar cégeket, nehéz helyzetbe hoz európai cégeket is, és egyébként az orosz gazdaság visszaesése hatással van az Oroszországot körülvevő volt szovjet tagköztársaságokra, amelyek nekünk magyar vállalatoknak, magyar embereket foglalkoztató magyar vállalatoknak hagyományos exportpiacai. Ott szintén beszűkülnek az export lehetőségeink, magyar vállalatok szenvednek el veszteséget. Tehát én nem hiszem, hogy nekünk örülnünk kéne annak, hogy Oroszország gazdasági kihívásokkal vagy nehézségekkel néz szembe. Nekünk az lenne az érdekünk, hogy Oroszországban egy növekedő gazdaság legyen, mert az a magyar gazdaságra is pozitív hatással lenne, mert magyar cégek több export lehetőséghez jutnának, új embereket tudnának felvenni, új munkahelyekkel jönnének létre. Én azt javasolnám magunknak, hogy erről a racionális és magyar emberek érdekeit első helyre helyező alapról próbáljunk meg ebben a kérdésben érvelni. Arról most nézve nem is beszélve, hogy azért a kettős mérce és a képmutatás itt is nagyon komolyan jelen van. Én ott voltam a Szentpétervári Gazdasági Fórumon, ahol többen beszéltek németül, mint oroszul. Hát a legnagyobb német vállalatok vezetői ott lökötték egymást, hogy minél közelebb jussanak az orosz politikai döntéshozókhoz. Az esemény fő, vagy a rendezvény fő eseményének a színpadán az orosz, a kazakh, az orosz elnök, a kazakh elnök és az olasz miniszterelnök adtak elő együtt. Úgyhogy egyszer ültek kinn a színpadon. Közben pedig ugye minket bántottak, hogy mi vagyunk ugye orosz pártiak, meg putyinisták, meg egyéb. Tehát ezt a kettős mércét és ezt a politikai korrektséget képmutatást szerintem most már magunk mögött kéne hagyni. Két héttel ezelőtt Berlinben az 50 legnagyobb német vállalat első számú vezetőjével találkoztam, amikor az orosz szankciókról beszéltem, velük egyértelműen arról beszéltek, hogy ez a német gazdaságnak is nagyon komoly károkat okoz. Tehát mit tudunk a szankciókról? Azt tudjuk, hogy a minszki megállapodásokban nem hozott előrelépést, károkat okozott az orosz gazdaságnak, és károkat okozott az európai gazdaságnak is. Na most én nem fontosan, és ebből már értjük persze, hogy akkor miért nem lehet erről legfelső szintű vitát folytatni, mert ugyan mi az érve a hosszabbításra?
Mit mondunk, vagy mit mond ezek után ön szerint, vagy mit kell gondolniuk azoknak, mondjuk a balti országoknak, akik attól tartottak a Krím megszállása után, hogy esetleg ők lesznek a következők? És nyilván a NATO védelmét is kérték, eddig megkapták. Mit gondoljanak ezek után ön szerint?
Hát nézd, én azt gondolom, hogy szerintem először is óvatosan kell beszélni akkor, hogyha egy másik ország helyzetébe akarjuk beleképzelni magunkat. Én a magunk helyzetéről azt tudom mondani, hogy Magyarország számára Oroszország nem jelent fenyegetést. És azt is gondolom, hogy egyébként Oroszország nem jelent fenyegetést NATO tagállamokra, mert szerintem Oroszország nem támadna meg egyetlen egy NATO tagot sem. Én ezt gondolom. Ugyanakkor tiszteletben tartom, hogy balti barátaink, meg a lengyel barátaink másként gondolkoznak erről. tiszteletben tartom, nem kommentálom, nem kritizálom, és mivel egy szövetséghez tartozunk, ezért szolidaritást vállalunk velük. Tehát éppen ezért az idei esztendőben a négy visegrádi ország egész éven keresztül három hónapos rotációs formában 150 katonát állomásoztat a balti országok területén, ezzel is mutatva a szolidaritást, hozzájárulva a biztonságérzetükhöz. De még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy Oroszország nem jelent fenyegetést a NATO tagországaira, mert Oroszország nem támadna meg, nem alkalmazna agressziót egyetlen egy NATO tagországgal szemben sem.
Egyébként, ha már itt a visegrádi négyek szóba kerültek, hogy látja, van arra esély, vagy mennyire állnak távol egymástól az álláspontok, ha mondjuk most a régi Európai Uniós tagokat nézzük, nézzük a visegrádi négyeket, nézzük a kelet-európai országokat, a délieket, tehát a különböző csoportokat nézzük, az észak és déli országokat, akkor mennyire vannak távol egymástól az ő álláspontjaik Moszkvával összefüggésben?
Hát nézd, ez egy érdekes kérdés, mert ugye a visegrádi országokon belül is, mondjuk ha végignézzük, ugye Magyarország és Szlovákia a legpragmatikusabb álláspontot viszi ezzel kapcsolatban, a lengyelek álláspontja homlok egyenest ellentétes, amit még egyszer mondom, tiszteletben tartunk, mert a barátaink. A csehek nagyjából úgy félúton vannak, ráadásul ott az elnök és a miniszterelnök véleménye is szögesen eltér egymástól. Az eddigi román kormányok határozottan ugye orosz ellenes álláspontot foglaltak el. Bulgáriában az eddigi kormány is inkább, hát ha most szabad, de ezek megint ilyen leegyszerűsítő, ahogy is mondjam, kategorizálások, amiket pont én magam szoktam bírálni, szóval a bulgárok is inkább a szankciók fenntartása mellett érveltek, most egy új elnökkel választások előtt állva nem tudjuk, hogy merre tovább. Az olaszok mindig pragmatikus álláspontot vittek, legalábbis egy darabig. Aztán ahogy közeledtünk a meghosszabbításokhoz, halkabbak lettek, de aztán ahogy meg távolabb voltunk az arról szóló szavazástól, akkor hangosabbak, és a miniszterelnökük elment Vladimir Putyinnal és Nazarbajev elnökkel közösen előadni a Szentpétervári Gazdasági Fórumra. Ugye a görögök szintén pragmatikusak, a ciprusiak szintén, és hát még Spanyolország és a korábbi spanyol külügyminiszter szintén egy racionális megközelítést képviselt, és hát azt is láttuk, hogy Sebastian Kurz barátom előttem pár nappal, az osztrák külügyminiszter kollega pár nappal előttem járt Moszkvában, és a vele való egyeztetéseinkén is mindig sokkal inkább az észszerű megközelítés hódított magának teret, mint sem. Most ehhez képest nyilván a skandináv országok, a baltiak, a lengyel barátaink, láthattuk a német kormány eddigi álláspontját, az eddigi francia kormány, vagy a jelenlegi francia kormány álláspontját, az egy más típusú álláspont volt, ugyanakkor meg hát a francia, jelenleg legesélyesebbnek tűnő francia elnökjelölt, a néppárti jelölt, Fillon, korábbi miniszterelnök úr, ő pedig azt mondja, hogy nem jók a szankciók. Tehát, hogy itt azért szerintem van egy jelentős elmozdulás, és még egyszer mondom, ha nincs egy amerikai nyomás az európai döntéshozókon, akkor itt szerintem könnyen változhat a helyzet.
Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.